Köszönöm szépen a szót. Ez egy meglehetősen más természetű feladat. A rácsos tartók azok a talán a legszebb mérnöki szerkezetek, ahol a szerkezetnek semmilyen is, meg csak a csontvázat. Tehát mindent leszettünk róla, és csak az van, hogy tényleg ott kell, hogy legyen. Nagyon szép látványos szerkezetek, hidakon lehet néha látni rácsos tartókat. Budapesten is vannak ugye rácsos szerkezetek, a Szabadságtér például. És ezeknek a szerkezeteknek, tehát húzott, nyomott, odakon álló tartók elméletével már elég régen foglalkoznak, hogy csak egy nevet mondjak, James Clerk Maxwellnek sokat köszönhetünk olyan szempontból, hogy értjük nagyjából, hogy mit csinálnak a rácsos tartóknak. A rácsos tartók szépek, érdekesek, és éppen amiatt, hogy James Clerk Maxwell és néhány hozzá hasonló kapacitású fizikus is foglalkozott velük, sok újat nehéz mondani ezekről. Mi egy olyan kérdést kezdtünk el vizsgálni, hogy mi történik akkor, hogyha egy mondjuk nagy, mondhatunk kicsire is, de mondjuk egy nagy rácsos tartón az egyik csomópontot egy kicsit pontatlanul építik meg. Tehát nem olyan pontatlanságra gondolok, hogy utólag valaki ott azt odébb húzza, hanem eleve a út hosszak úgy épülnek meg, hogy nem egészen oda kerül a csomópont, mint ahol a tervezték. Lehet egy kivitelezési pontatlanság, lehet annak is az eredménye, hogy utólag valaki ott barkácsol, vagy át kellett építeni a tartót. És az a kérdés merül föl meglehetősen természetes módon, hogyha ismerjük a tartóban ébredő rúdevőket, akkor egy ilyen kicsi módosítás, az egyetlen egy csomópontnak a kicsit odébb helyezése hatására a rúda mekkora százalékában fog vajon megváltozni a rúdevő. Tehát mennyire van hatása ennek a kis helyi változásnak a tartó egészére, vagy nincs hatása. Ez a rácsos tartók szempontjából egy nagyon érdekes kérdés, és mint látni fogjuk, a válasz az nagyjából az, hogy tehát a válasz nem függ a tartó geometriájától nagyon, hanem csak attól, hogy mely csomóponttal van összekötve. Van azonban egy mélyebb vonulata is a kérdésnek, a mérnöki mechanikai tudományokban egy elég alapvető elv, a Sam-Venan elv, ami azt mondja ki, hogy valamilyen szerkezetre, mondjuk egy rúdra ható helyi kis egyensúlyi erőrendszer hatása az helyben marad. Tehát nem terjed ki a tartó egészére, és hát ezt gyakran alkalmazzák is, folytonos rúdaknál. Az a változtatás, amiről most szó lesz, tehát hogy odébb teszünk egy csomópontot egy kicsit, az ekvivalens egy ilyen kis egyensúlyi erőrendszer alkalmazásával. És akkor a kérdés úgy fogalmazható át, hogyha van egy nagyon nagy rácsos tartó, amit ha hunyorítunk, akkor mérnökök is szeretik úgy elképzelni, de mindenki más is, hogy valójában valami, mintha folytonos lenne, egy nagyon nagy rácsos tartó, és egy nagyon pici helyi változás van, akkor ez vajon mennyire terjed ki a tartó egészére. Tehát magyarul ez a diszkrét szerkezet, ami nagyon nagy lehet, és a valóságban vannak olyan tartók, ahol sok ezer rúd van, és ezek még nagyon sűrűn vannak, fraktáljelegűen vannak a tartó belsőben. Egy ilyen hatalmas szerkezet mennyire képzelhető el kontinuumként, ha úgy lenne elképzelhető, akkor tudnák, hogy ott maradnának ezek a hatások, vagy mennyire nem. És tudjuk, hogy nagy általánosságban nagyon keveset tudunk arról, hogy diszkrét folytonos átmenet milyen. Hát erre a mélyebb kérdésre is egy keresünk a választ, de egyelőre szerényen, kvantitatívan szeretnénk megmondani, mi történik egy ilyen rácsos tartóban. Ez Tóth Krisztinával és Dóbi Péterrel közös kutatás, és most a Péter ennek a feladatnak is elsősorban az informatikai részéről és nehézségeiről fog néhány mondani. Köszönöm szépen.
Először is nagy vonalakban mit is jelent ez, hogy geometriai érzékenység? Hát körülbelül elhangzott már a definíció, hogy a többé-kevésbé definíció, hogyha egy pici pontatlanság van ebben a szerkezetben, akkor annak mekkora hatása van a teljes tartónak a statikai tulajdonságaira. És ennek megfelelően akkor nevezünk érzékenynek, geometriailag érzékenynek egy rácsos tartót, hogyha ilyen kis változtatás a megterhelt szerkezetnek, tehát ugyanakkor a megterhelés mellett a szerkezet nagy részében lesznek mások az erők. Ezeknek a kis változásoknak az okai lehetnek munkaközi termódosítások, vagy utólagos kifejletés után utáni beavatkozások, vagy megcsolások. És két ehhez kapcsolódó fogalom, az egyik az a befolyásolt zóna fogalma. Egy csuklónak ebben a rácsos tartóban, tehát egy két rudat összekapcsoló csuklónak, mert több rudat összekapcsoló csuklónak a befolyásolt zónája, az a rudaknak azon halmaza, amelyben megváltoznak az erők, hogyha ezt a csuklót kismértékben elmozdít. Ez a csukló, ez terheletlen, a többi csukló, az pedig valamilyen külső terhelésnek van kitéve. És egy másik fogalom, a merev mag fogalma, egy olyan csuklónak, amiből legalább három rúd fut ki, tehát legalább három másik szomszéd csuklója van, rúdak általi szomszédja. A merev mag az ezt a csuklót és az a szomszédos csuklókat tartalmazó önmagában is merev része ennek a rácsos tartónak, tehát hogyha csak ezt a merev magot tekintjük egyetlen tartónak, akkor ez merev. A merevség az azt jelenti, hogy nem csukik össze, tehát nem tudunk egymáshoz közelíteni két csuklót. Úgyhogy a csuklók ezek a rudaknak az egymáshoz képesti elfordulását megengedik. És a legfontosabb tétel, ami a szerkezetben és tartószerkezetben tanszéknek a egyik fontos eredménye, hogy ez a befolyásolt zóna egy rácsos tartóban, ez minimálisan merev, tehát olyan rácsos tartóknál, ami merev, de egy rudat elhagyva már nem lesz merev, ez megegyezik a merev magnak az élhalmazával, a rúd halmazával. Egy példán, egy illusztráló ábrán szeretném ezt bemutatni. A kérdés, én mérnököket érdeklő kérdés az az, hogy a kis változtatás esetén mely rudatnak az erőhatásait kell újra ellenőrizni. Itt most a kis változtatás azon a szürkével jelölt csomóponton történik, szürkével jelölt csuklót mozgatjuk el, hogy a nyíl irányába. Azok a fekete nyílak, azok a külső terhelést jelölik. A külső terhelés az nem változik, és ezt a szürke csomópont, szürke színnel jelölt csuklót, ezt nem terheljük meg, viszont azért fejezzük. Akkor a kiemelt, a télen zöldben jelölt részben fognak megváltozni a belső erők, tehát a rudatban lévő erők. Hogy hogyan vizsgáljuk meg a geometriai érzékenységet, ahhoz felhasználjuk azt, hogy ez a merev mag, ez általános esetben, tehát leszámítva a bizonyos elfoglaló eseteket, ez nem függ a csukló konkrét elhelyezésétől, tehát a geometriától nem függ. Ennek megfelelően a geometriai érzékenységet vizsgálhatjuk csak a tartó topológiája alapján, anélkül, hogy foglalkoznánk a csuklók koordinátájával, tehát a geometriával. A topológia az egy egyszerű gráf, tehát Fourier-mentes és párhuzamos jelmentes gráf. Mi azt írja le, hogy melyik egy csomópont van összekötve egy úttal. topológiai gráft bemenetként használva visszavezethetjük a feladatot egy kombinatorikai, ezen belül elsősorban gráftelméleti problémára, és kísérletben matroid elméletet is használunk. Ez is egy kombinatorikának egy ága. Az algoritmusaink, amiket javaslunk a rácsutató geometriai érzékenységek meghatározására, az, mint említettem, bemenetként a topológiát, egy merev rácsutató topológiát kap. A kimenetként pedig, tehát eredményként az összes csomópontnak megadja a merev magját, ami ugye, mint említettem, az egybeesik a befolyásolt zónával. Tehát ez mondja meg azt, hogy akkor mely oldalban lesz változás az erőben. És kiad egy mérőszámot is, hogy ami megmondja, hogy ez arányaiban mekkora változás. Merev magoknak az átlagos méretét leskálált 0 és 1 közelésig egy indexet, egy 0 és 1 közötti indexet. Tehát a legelső algoritmus, ami eszünkbe jutott, és mindenkinek eszébe juthatott, ez egy nagy keresés, ami azt jelenti, hogy ha megnézzük az összes lehetséges részgráfát ennek a topológiának, és ellenőrizzük, hogy melyik az a legkisebb, ami merev, már önmagában merev, mert ugye ez lesz a merev mag. Hát ez, mint tapasztalatok is nagyon lassú, exponenciális időigény, hiszen a kettő a csomópont száma, amit használ arányos a lépés száma. Első, már hatékonyabb, már polinom idejű algoritmus, az egy függvény optimalizáláson alapul. Egy más feladatkörökben is, más problémakörökben is megjelenő tulajdonságú függvény, az úgynevezett szubmoduláris függvény felírásával és ennek minimum helykeresésével keresésén alapul. Ilyen szubmoduláris függvény minimum keresésére már 80-as évek óta születnek hatékony kombinatorikai eljárások. Első az a Lovász-László közreműködésével, azóta hivata algoritmus a legjobb. És szubmoduláris függvényt magunk mögött hagyva, van azóta egy sokkal jobb megoldásunk. Ez Jordán Tiborral a Delta operációkutatásnál szükségével, közösen, közös segítségével született. Ez a gráfnak az úgynevezett melegségi, tehát a topológiának az úgynevezett melegségi matroidját vizsgálja meg is azt mondani. Először a naív algoritmust valósítottuk meg, ezt matrov nyelven, majd ezt a szubmoduláris függvény minimalizálásán alapuló szintén matlab nyelven. A függvény minimalizáláshoz egy külső túlnózat használtunk, egy külső kiegészítés a matlabhoz. Azután áttértünk a C++ nyelvre, ennek több oka volt, több praktikusokban is volt. És ez a legújabb, leggyorsabb algoritmus, ez már C++ nyelven készült el. És mindkettőhöz létezett egy interaktív változat, ami kirajzolta a rácsostartón és megjelöléssel, tehát meg lehetett jelölni egy csomópontot, aminek kíváncsiak vagyunk a merevmagjára, és erre a program ilyet megjelöl, kiemelte nekünk a merevmagot. Itt látható a korábbi matlabos változat és a C++ változat. Viszont mindkettővel lehetőség van, tehát a matlabos és a C++-os változattal is lehetőség van kötegelt kutatásra, tehát nem interaktív módon kutatjuk, hanem beadjuk nagy számú bemenetet és mindegyiket kutatjuk külön-külön. Ez azért fontos, mert szeretnénk a gridre gridesíteni az alkalmazásunkat, és a grid az ilyen kötegelt kutatásra van. És ha már felmerült a gridesítés, akkor a kérdés is felmerül, hogy, hogy miért kell nekünk a grid, hiszen van egy elég hatékony algoritmusunk, ami a topológiai gráf csomópont számának nézetével arányos lépésben megtalál egy merev magot. Ez tehát nagyon gyors. Viszont ez még elég nagy tartókra is elég hamar végez. Viszont a valóságban lehetnek nagyon bonyolult szerkezetek, mint ahogy el is hangzott, hogy több ezer rullas hírak lehetnek. És másik probléma, hogy ilyen hatékony algoritmus a térbeli rácsos tartókra elműködik. Most végül a síkban voltunk, mert kétdimenziós elmozdulásokat engedünk meg, és kétdimenziós elhelyezkedéseket. Ami talán még fontosabb, az az, hogy szeretnénk nagyszámú és méretű topológiákat generálni, és ezeket megvizsgálni. Például azért, hogy tényleg nézzük ezt, hogyha egyre inkább a kontinuum felé közelít a rácsos tartó, akkor tényleg hogy változik el tartom valamihez. Ehhez a topológiák generálását paramétereknek megfelelően végezzük, tehát valahogy valamit tesszük, hogy jöjjön létre a topológia. És hogyha nagyon-nagyon a paraméter, tehát a célunk, hogy minél több, minél több esetet megnézzünk, akkor ezt érdemes felosztani, ezt a paraméterteret és egy paraméterellátó feladatot kapunk. A grid erre kiválóan használható, hiszen ezek a, hogyha a paraméterteret felosztjuk résztartományokra, akkor a résztartományokban függetlenül kommunikáció nélkül folyhatna a feldolgozás. És hát a korábban már említett szelet frameworket fogjuk használni ahhoz, hogy előállítsuk ezt a változatot, ami a paraméterteret felosztja és bejutatja a grid rendszerbe. Akkor említettem ezeket az eseteket, hogy mikor lehet szükség a gridre. Néhány példa érdekességként. Ugye mondtam, hogy több ezer rúdból is állhat egy rácsos tartó. Hát elsősorban a Komáromi Erzsébet grid is viszonylag bonyolult, de a Sydney Harbour Bridge-nél jól látszik, hogy az azért jókora, és még hogyha azokat a tetején, azokat az X-alakú elemeket egy-egy rúdnak tekintjük, még is elég nagy, de hogyha megnézzük jobban, akkor látjuk, hogy még azok is elég bonyolult rúd szerkezetek. És ráadásul ezek ugye térbeliek, amire a nem ütött algoritmuson nem lesz ebben a formában használható. És hát hogyan generálunk paramétereknek megfelelően különböző rácsos tartókat. Itt látható, hogy ezt a K alakú elemet akárhányszor ismételhetjük. És nézzünk benne egy példát, hogy mi a merev magja, azaz már tudjuk, hogy a befolyásolónak is ez lesz. Erre a pirossal megjelölt csomópontjának a zöldre jelölt a merev magja. Tehát ez látjuk, hogy idén a jobb szélére, akármelyiket is jelöljük meg. Itt egy kicsit érdekesebb példa, ahol egy ilyen hierarchikus tartószerkezetet állítunk elő, és ugye el tudjuk képzelni, hogy ez még folytatható több szinten keresztül. Tehát ez is lehet az egyik paraméter, de lehet a másik paraméter az, hogy ezek az összetettő most ilyen trapéz alakú elemek, ezek hogy szépen ki, vagy mekkorák ezek. És itt is nézzünk, hogy milyen merev maguk lehetnek. Azt látjuk, hogy van olyan, ami nagyon pici, például a pirosan nem jelöltek, csak a szomszédaimból és az a közötti oldalból áll a merev magja. Viszont van olyan, amire sokkal nagyobb. Például, hogyha ennek rögtön a lenti szomszédját vesszük, akkor erre már ez lesz a merev mag. Tehát, hogyha azt a pirosat kicsit elmozdítjuk, akkor ezekben újra kell számolni a merev.
és ide már ennél még nagyobb, hogyha fent a szomszédhoz tetszik. És hát érdekességként még vizsgálhatjuk azt is, hogyha véletlenszerűen generálunk egy ilyen rácsos tartót. Ez most egy véletlenszerűen generált, minimálisan merev rácsos tartó. Ez sík. Végig sík van, ez síkbeli, véletlenszerűen generált rácsos tartó. És hát ebben is érdekes merev magokat tapasztalatunk, tehát ilyen véletlen generált eseteket is érdemes esetleg végignézni nagy számban. Például ennek a csomagnak a zöldán látható, viszont egy másiknak még bonyolultabb. Ennek ugye, ezek már olyan esetek, amiket ránézésre talán nem nagyon még tudnak megállapítani, hogy tényleg azok is, és az a belső fekete rész az kimarad belőle. Tehát látszik, hogy körül veszi a merev magadékat a kérdéseket. És hát ennyit szerettem volna elmondani. Ez a kutatás is az NKTH által támogatott vettek közüli hibrid projekt keretében történt, különösen a szövegnek a kolotteresztése és tesztelése ezzel az alkalmazással is. És köszönöm szépen a figyelmet!
Hány udó kell információval rendelkezni ahhoz, hogy észrevegye, hogy benne van a dolga? Közeli feladat. Tehát egy ilyen biológiai irányba is nyitunk.
Csak ott nem tudok mondani,
nem nagy. Tehát a pókháló az az elég közel álló dolog, ott elég nagy alatváltások vannak, de egyenes húzott udat. Tehát lehet kísérleteket is folytatni.
Ugye a szemületet, hogy körülbelül 2000 CPU-ra volt az a számítás, ami alatt el kellett végre szokott, körülbelül tudó, mennyi, hány óra volt, vagy hány nap volt, ez hány nap alatt elvégig volt.
Nekem?
Nem, tehát az volt a CPU, óra, egy CPU nap, 80 nap.
Amit mondasz, az, hogyha nem lett volna két, akkor 80 nap lett volna, mert egyébként 80 napig futott, és nekem ez összesen bruttó néhány napomba került. Többször is futtattam, tehát nem egyszer 2000 óra volt, hanem 2-3-szor. De a legutolsó alkalommal, amikor már tudtam, hogy mit akarok, akkor ez indítástól kezdve annyi idő volt, amennyi ideig a leglassabb, a 2000 feladatból a leglassabb futott. Ez kb. 11 óra volt. Indítástól befejezésig kb. 11 óra.
80 nap, akkor 11 óra.
Igen, igen. És a konkrétnek se érezte.
Köszönöm.